9,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan indította útjára közel 4 millió forint értékű segélyszállítmányát, az árvíz sújtotta 3 székre. Erdély keleti részén levonulóban van az ár, de az újjáépítés időszaka csak most kezdődik. Ebben nyújt segítséget a szervezet több évtizedes katasztrófa helyzeti tapasztalatára építve. A katolikus Caritas a gyulafehérvári Caritas munkatársaival együtt felmérte a legsürgetőbb helyi igényeket, hogy célzottan tudjon támogatást nyújtani közel 4 millió forint összértékben. A segélyszállítmányban lapátokat, fertőtlenítőszert, több ezer gumikesztyűt, fertőtlenítő szappant, hálózsákokat, valamint tartós élelmiszert juttattak el a térségbe. Jelenleg a fertőtlenítés és a takarítás a legsürgetőbb feladat. A katolikus Caritas így elsőként az ezekhez szükséges eszközöket szállította Csíkszeredára. A Caritas országos pénzadománygyűjtést is indított az összefogás jegyében. Rekordszámú érdeklődő vett részt azon a szakmai napon, melyet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségével szervezett a Görög Katolikus Metropólia Nyíregyházán, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola dísztermében. A szakmai nap témája a mai világban megkerülhetetlen tényezővé vált online média és mesterséges intelligencia témái köré épült. Neves előadók, szakértők és egyházi kommunikációs szakemberek osztották meg tapasztalataikat, gondolataikat a témában, valamint lehetőség nyílt a közös párbeszédre és kapcsolatépítésre is. A déli 10 perces leállás az első figyelmeztetés volt arra, hogy veszélyben vannak a közszolgáltatások Budapesten, mondta a Karácsony Gergely főpolgármester a pénteki rövid akció után. Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom frakció vezetője úgy reagált, megérti a főpolgármester döntését, de szerinte a nyomásgyakorlásra hatásosabb eszközöket kell találni. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakció vezetője viszont politikai terrorizmusnak nevezte a főpolgármester döntését. Pénteken délben Budapesten 10 percre állt le a közösségi közlekedés. A demonstrációhoz több fővárosi cég és intézmény szakszervezetei is csatlakoztak. A csíksomlyói búcsú rendőri biztosításában június 6-a és 9-e között a magyar rendőrség is segíti a román társszervek munkáját, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a magyar rendőri jelenlét növeli a magyar állampolgárok biztonságérzetét, könnyíti a kommunikációt, elősegíti a felmerülő problémák gyors megoldását a helyszínen. Hozzátette, az Erdélyben szolgálatot teljesítő magyar rendőrök jó kommunikációs és stressztűrő képességgel, valamint megfelelő helyzetfelismerési és döntési képességgel rendelkeznek. Többségük pedig románul is beszél. Hármasikrek születtek Miskolcon, az édesanyja és a három kislány várhatóan Pünköst után térhet haza a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórházból. Az egészségügyi intézmény pénteken a Magyar Távirati Irodával közölte, a három kislány Liza, Maja és Veronika nagy családba tér haza, ugyanis három testvérük várja őket otthon. A vármegyei intézményben az elmúlt években legutóbb 2021-ben és 2023-ban születtek hármasikrák. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült, gyengén felhős idő várható, azonban északnyugaton helyenként erőteljesebb lehet a felhőképződés. Ott záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A csúcshőmérséklet ma 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinoi Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az Istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A találkozón Szilasi Roland, a büntetés végrehajtás alezredese azt ismertette, miért jó a börtönkurzió a reintegráció szempontjából. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Elhangzott egy köszönet püspök úr gondolatai között, motorként jelölt meg embereket, nem ismételve meg az ő nevüket, de szeretném hozzá kapcsolódóan, hogyha már elhangzott ez a motor szó, hogy stílusosan, hogy indító gyertyaként, én hozzájuk csatolnám, kapcsolnám néhai Hajdú Miklós atyát, illetve az intézet korábbi parancsnokát, Rózsahegyi Tamás ezredes urat, akik fölvállalták mindennek a felelősségét, terheit, és itt létrejöhetett 2014-ben az első börtönkurzió, és köszönöm parancsnokunknak, hogy lehetővé tette, hogy 10 éve az események, az első eseményeket követően emlékezhessünk erre a folyamatra. Hálás vagyok a jó sorsomnak, hogy ebben a folyamatnak részese lehettem, és több ponton kapcsolódhattam az eseményekhez. Csak néhány gondolatként, néhány mérföldkövet megemlítve, hogy a több alkalommal vettem részt börtönkurziós munkatársaknak a továbbképzésein, illetve börtönlelkészek továbbképzésére mi is meghívtuk kurziós munkatársakat. Előadást tartani, ismertetni a börtönlelkészekről, miről szól, illetve érzékenyíteni a szíveket, a lelkeket, a szakmai meglátásokat, hogy ez a program, ami itt akkor kipróbálásra került, az tovább mehessen az útján. További események voltak, azt láttuk, hogy a börtönkurziós egyfajta intézményes, illetve szervezetalakítás, szervezetfejlődés folyamaton ment keresztül, és ennek eredményeként megalakult a börtönkurziós titkársága, és jó kapcsolatok eredményeként könyvelhetjük el, hogy számos esetben történt egyeztetés a közös munkákat illetően. Köszönöm a érzékenységet, köszönöm a hogy eljöttek közénk, és szót váltunk, tudtunk azért, hogy szót érthessünk. Köszönöm ezeket. eredmények, tapasztalatok. Elindult nagy erővel ez a program, ez a módszer, és gyakorlatilag a COVID kezdetéig, hogyha jól emlékszem az adókra, 578 fogvatartott került bevonásra, 19 BV intézet, 34 alkalom és közel 50 ultraja követte ezeket a börtönkurziós alkalmakat. Ezeknek az eredményeiről, mert szó került, hogy tanulmány formájában is feldolgozásra kerülnek, sajnos a tanulmány nem készült, viszont dokumentumfilmek eredményeként ezek a jó példák, ezek mindenki számára előkereshetők, megtekinthetők. Meg kell említeni Hevér Zoltán rendezőúrnak a nevét, illetve Hajnal Gábor rendezőúrak nevét, akik, hát az első produkció az 2017-ben került bemutatásra, a második pedig 2021-ben az Uránia Filmszínházban. Ezek a műsorok nagyon jó példaként mutatják be, érzékeltetik, hogy mit lejtenek az adatok, amiket most ugye a teljes igénye nélkül fölvázoltam, és a számok mögött a hit elmélyülése, mert milyen konkrét eredményei vannak a programnak. Filmek által bemutatottak szerint a lelki gyakorlatot elvégzők nem válnak vissza esővé. Sokan a szabadulást követően a kurzió közösségek munkatársak segítségével munkát, lakhatást találnak maguknak, reintegrálnak a társadalomba, illetve nem csak közvetlen a lakókörnyezetükben, hanem más környezetben is képesek az beilleszkedésre. Köztünk van Lóri Attila, őt is akkor így külön név szerint szívesen köszöntöm. Azt hiszem az ő esetében is ez igazolódott, hogy nem a közvetlen kiindulási lakókörnyezet, hanem máshol, sőt több helyen próbált beilleszkedni, illetve több helyen sikeresen történt meg ez a visszailleszkedés. A kezdeti célkitűzésekként megfogalmazásra került az a jövőbeni cél is, hogy esetleg a brazil típusú APAC részlegek, tehát elterjesztett büntetésvégrehajtás keretein belül, erre egyik börtönlelkész kollégánk, Takács Péter tett. Hát tanulmányokat nem, de tanulmányvázatot készített, és azt is juttatta hozzánk. Az akkori meglátás az volt, hogy szerintem a jogszabályok meg egyéb nézetek azt hiszem e tekintetben nem változtak, tehát az eredeti APAC-nak a meghonosítása a jelenlegi jogszabályi, büntetőpolitikai elvek mentén nem megvalósítható. Részint azért, mert hát ez állami monopólium Magyarországon, a büntetőjognak, illetve büntetésvégrehajtási jognak a gyakorlása. Továbbá, hát financiális kérdéseket is felvet, illetve egy olyan konstellációba kerülnének fogvatartottak, illetve hozzátartozók, meg büntetésvégrehajtásban szerepet vállaló pártfogófelülök, egyéb szakemberek, amit jelenleg nem tudunk, nem látunk, hogy ez áthidalható lenne, illetve a fogvatartottak között is ez aláfölé rendeltségi viszonyokat eredményezne. Mit kíván BV szervezet, mit nyerhet a kurzióval? Egyrészt a büntetésvégrehajtás nagyon fontos feladat, hogy a vallásgyakorlás, mint alapvető jog az érvényre jusson a fogvatartottak körében, tehát ez is egyfajta színesítő program, amely számos előnnyel jár, és az alapvető jog biztosításán túl további célok, amikben mérhetően, úgy vélem, hogy mérhetően lekövethető ennek a módszernek a jótékony, áldásos hatása az, hogy a fogvatartottak kiegyensúlyozottabbak a részleken, az árkákban nyugodtabb hangulat van, és ez talán a fegyelmi statisztikákban, a fegyelmi eljárások számában is jól lekövethető. És hát természetesen végül a legfőbb célként pedig megfogalmazásra kerül a fogvatartottaknak a társadalomra történő sikeres visszavezetése. Ezzel összefüggésben, most egy kicsit így a katolikusok fejével is gondolkodva, amikor a 20 éves börtönlelkészi szolgálatnak az ifjú volt, akkor előjáró egyházatja, Veres András püspök úr megfogalmazta azt a bevezető gondolatok között, hogy a bűn, illetve a bűnnek a felismerése az mennyire fontos, hát nem csak a börtön, hanem a mindennapi emberek életében is, és 2022-ben végeztünk egy felmérést, nem volt direkt kérdés ezzel kapcsolatban feltéve, de ilyen kifejtős egyéb hozzákapcsolódó kérdések formájában lehetőség lett volna fogvatartóknak, hogy a bűnükkel, a bűnfelismeréssel, a bűnbánattal jutásra kapcsolatban gondolatokat fogalmazhassanak meg. Most hát a közel 200 sikeresen felvett kérdőív kapcsán csak két fő volt, akinek a gondolatai között ez megjelent, és ennek nyomot hagyott. Ez, illetve egyéb meglepő kimutatott korrelációk arra ösztönöztek minket, hogy még egy kutatást végezzünk. Ez 2023-ban került elvégzésre, és 2023-ban egyik belügyi szemlében ez publikálásra is került. Néhányat felolvasnék ezek közül. Nagyon meglepő volt számunkra az, hogy milyen sokszínűek a missziók, és milyen sok lehetőséget biztosítunk a fogvatartóknak, hogy a vallásukat szabadon gyakorolják, és a megkérdezetteknek a 20%-a, úgyhogy az 50%-a csoportból, az 50%-uk az aktív vallásos életet, hitéletet gyakorló volt. Mindezek ellenére a kontrollcsoporttal együtt 20% úgy értékelte, hogy nincs biztosítva a vallásgyakorlásuk. Még meglepőbb eredmény volt, amire abszolút nem gondolt, az mindenki azt hiszi, hogy ez is egy ilyen közhely, hogy templomba az öregasszonyok járnak, és azt gondoltam előzetesen, az volt a prekoncepcióm, hogy a nők azok sokkal nagyobb vallásos lelkülettel bírnak a börtönön belül. Hát nem. A nőknél ez az arány, ez több mint 25% volt, a férfiak kb. 9%-ával szemben. Tehát a férfiaknak a vallása mind a saját halmazukhoz képest, mind pedig a teljes halmazhoz viszonylag sokkal jobban elmozdult az intenzív vallásosság irányába. 2023-as kutatás vonatkozásában délelőtt kérdésként felvetevésre a bűnbánattal kapcsolatos aspektusok, a korrelációs vizsgálatok meglepő eredményeket, fordulatokat hoztak. Továbbra is 20%, ez nem változott, továbbra is 20% gondolta úgy, hogy nincs biztosítva a vallásgyakorlás lehetősége. Fordított arányossági tényező volt felfedezhető a stabil családi élet és a bűncselekmény súlyosságának felismerése között. Ez talán egybecseng azzal a gondolat, amit Püspök úr elmond, hogy egyes egyedül. Tehát azok a fogvatartottak, akik a hosszú börtönévek alatt egyes egyedül maradnak, sokkal jobban lelkületük, a szívük az jobban ki van tárva a vallásos programok irányába. Tehát ezeknek ebben a halmazban tartozók kisebb arányba jutnak el, tehát azok, akiknek a családi életük rendben van, azoknak sokkal kisebb az aránya, akik eljutnak a bűnbánatra, valamint törük a fejüket a bűncselekményük jóvátételének lehetőségeivel összefüggésben. A bűncselekmény súlyosságára magasabb pontszámot adó fogvatartottak több releváns ötlettel álltak el a jóvátétel lehetséges módozatait illetően. Azonban a megtérés, a vallásos tevékenység sokfélesége, intenzív gyakorló megélése nem korrelál azzal, hogy a vizsgált egyén mennyire ismerte fel a bűnei súlyát. Két mintás tépróbából az is kirajzolódott, hogy a vallásosság minden mutatója, a neveltetés, a hitélet intenzitása, a bevonódás igénybe veszi a szolgáltatásokat. Szignifikánsan magasabb a bűnbánok csoportjában. A bűnbánok sokkal jobban bevonódnak az intézeti hitéletbe, még azt is láthatjuk, hogy a bűnbánok korábban nem jártak többet vallásos közegekbe, tehát valószínűleg a börtönben szereztek tapasztalat hitéleti dolgok iránt.
Ezt vártad, nem így mondtál, mást ígért a szív és mást a szál. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te. tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Nagyban hozzájárultak a bűnbánat érzésének kialakulásához mindezek. Az, hogy korábban járt a közösségbe, nem mutatott összefüggést azzal, hogy felismerte a tette súlyát. Érdekes, hogy a korrelációknál azt láttuk, hogy a bűnei súlyának felismerése nem mutat összefüggést a vallási élményeitől, vallásgyakorlásától. A fogvatartott szemszögében lehetséges, hogy sokkal inkább azt számít, amit ott és akkor neki a lelkész mond, mint ahogy vele foglalkozik, beszélget, és az élmény felnőtt fejjel sokkal jelentősebb lehet, mint az, hogy kisgyerekként milyen élményeket szívott magába. Korrelációs vizsgálatokból leszűrhető tovább, hogy minél idősebb vizsgált személy, annál valószínűbb, hogy vallási neveltetésben részesült, valamint a BV intézetben történő bekerülését követően annál inkább bevonódik az intézeti ítéletbe. Ugyanakkor az is igazolást nyert, hogy a vallásos neveltetés nem mutat kapcsolatot azzal, mennyire vonódik be a börtön ítéletébe. Nincs semmilyen szignifikációs korreláció e tekintetben. Markánsan változott a börtönlelkészek utógondozás keretében igénybe vehető szerepének a megítélése a fogvatartottak körében. Nagyon meglepő volt, és egy kicsit ez fájdalommal töltötte el engem, nem kicsit, hanem nem eléggé ez a pont, de hát ezt mutatta a vizsgált, illetve a számok, hogy a megkérdezettek úgy ítélték meg, hogy 54%-ban kérik csak a börtönlelki szolgálat segítségét támaszát a szabadulást követően. Ez az arány a 2023-as vizsgálatkor 24%-ra apadt. És közülük, illetve az egész mintán belül 39% volt az arány, aki kategorikusan visszautasította a börtönlelkészi szolgálatnak, illetve a misszióknak a segítségét a szabadulást követő életre vonatkozó, újrakezdésre vonatkozóan. A tárgyalt hitéleti szokások mind együtt járnak egymással, és ezek mind nagyon jól hatnak a fogvatartottakra. Vallásosak megértik és bánják bűneiket, felismerik a tetteik súlyát, szeretnék jóvá tenni, és ehhez több segítségük is van. Külső-belső támogatók, missziók, transzcendens erők. Az intézetben kevesebb konfliktusuk, nyugodtabbak, ezen a hívő fogvatartottak. Ez bizonyítja a börtönpasztoráció hatékonyságát. A családtagok és hozzátartók szerepe óriási, ezt sem gondoltam volna előzetesen. Azt mutatták a kérdőívek feldolgozásának eredményei, hogy a lelkészi támogatással, a reintegrációs szakterület támogatással, a pszichológusi szakterületnek a támogatása együttesen nem fér fel, nem éri el a családnak a megtartó erejét. Viszont így jön be egy olyan pont, ami a továbbiakban ezt felismertük, és ezt forszírozza is a BVOP, hogy a családi azok fogvatartottak körébe, ahol a szabályozók lehetőséget adnak, ott a családi istentiszteleteknek a szerepét azt felértékelődöttnek látjuk, és kérjük az intézeteket, illetve a munkatársokat, hogy ezt a lehető legnagyobb hatékonysággal használják ki. Tehát a témában végzett két kutatás eredménye abban foglalható össze, hogy a BV-intézeten belüli vallásgyakorlásba történt bevonódás sokkal inkább függ a fogvatartott által megért történésektől, kriminalizálódás, büntetőjogi felelősségre vonás procedúrája, szabadságtól való megfosztottság, családi kapcsolatok meglazulásának megélésétől, és ezen tapasztalatok lelki feldolgozásától, mint attól, hogy gyerekként vallási neveltetésben részesült-e vagy sem. A választ, hogy mikor és hogyan történik meg az átváltást, a börtön lelkészek adhatják meg, a lelki támaszkereső fogvatartottak felé fordulás alkalmait vizsgálóan, az egyéni elköteleződés a csoportos hitéleti alkalmakon erősödhet meg, amelyet az apa részlegek lelkisége még magasabb szintre emelhet, stabil családi háttérrel rendelkező igénye ezen vallási alkalmak irányába lényegesen csekélyebb súlyt képvisel. A jogfosztottságtól származó frusztrációk, a fogvatartottak közötti konfliktusok feldolgozásához szükséges lelki támogatást a legnagyobb arányban a családtól várják. A reintegrációs szakterület, ezt említettem, és a pszichológiai szakterület, valamint a lelkészi szakterület, börtönlelki szolgáltat együttesen nem ér fel ehhez. Fogvatartottak közel 50%-a nem igényel más vallásgyakorlási lehetőségeket, mint amiket az intézetek általában biztosítanak. A válaszadók másik felénél elvégzett tipológiai munkák elvégzése követően megalapítást nyert, hogy igénylik azon alkalmakat, amelyek során olyan közösségben lehetnek a társaikkal, ahol a kialakuló interakciók során személyiségük fejlődhet. Azt az elejéből kihagytam, tehát úgy kell ezt látni, hogy a börtönkurzióval egyidejűleg az apak részlegek is bővítésre kerültek. De ugye 2007-ben Váci fegyelzés börtön vonatkozásában lett az első apak részleg létrehozva, és körülbelül abban az időben 2014-2015 fordulóján, amikor a börtönkurzió is beindult, Tiszalökti Országos BV Intézet, illetve Pállami Országos BV Intézetben is került egy-egy apak részleg kialakításra, és hát a kettő működtetését azt úgy gondoljuk, hogy ezt így szimbiózisban kell látni, illetve szimbiózisban kell ezt az egészet alkalmazni. Nem könnyű, ahogy említettem, több egyeztetést folytattunk a börtönkurzió titkárságával, voltak nehézségek a Covid utáni időszakban, de azt gondolom, hogy ezekkel a nehézségekkel az egyházak is ugyanúgy küzdenek, mint mi, tehát hogy sokkal nehezebb, tehát nekik, mind nekünk a fordulatszámot újra fölvenni, hogy az a Covid előtti időszakban, ahogy az ment. És hát természetesen az is egy hátráltató tényező volt, illetve egy olyan feladat, amit meg kellett lépnünk, ez a velünk együttműködő egyházaknak, meg börtönmissziós szervezeteknek is, ami talán mostanra már valamelyest rendeződött. Ugye 2023-ban a büntetés-végrehajtási szervezet struktúrásán átalakulásra került, és hát ez azért okozott a két szegmens között kapcsolódási nehézségeket. A jövőre vonatkozóan a legutóbbi állományértekezleten, évértékelő állományértekezleten belügyminisztérium fogalmazott meg a BV számára célfeladatokat, ami között az is szerepelt, hogy a kategória és kreditrendszer kapcsán a kreditpontszerző tevékenységeknek, foglalkozásoknak a számát azt emelni kell. Ennek a hullámán a fogvatartási szolgáltat csinált egy összegző felmérést, egy komplex gyűjteményt össze is állítottunk, ami minden az ország valamennyi BV-intézetében valamennyi kreditpontszerző programot, tehát március-április hónapra, mert ezek folyamatosan változnak, felvonultatja, összegyűjti. Kikerestem, vallási programok vonatkozásban kettő kreditpontszerző program van. Az egyik az Istentől a lelkeken átcselekedetig, vallási történetek és azok értelmezése címmel. A másik pedig Isten mindent látott, mindent lát és követ a jövőben. Ez egy ilyen öndefiníciós, hát nem azt mondom tréning, de egy öndefiníció támogató vallási alkalom, program, amely után kreditpontokat lehet szerezni. Összefoglalva azt látom, hogy mi ösztönözzük a lelkészeket, és tényleg most megköszönöm valamennyi börtön lelkésznek, aki így módon is támogatja mi munkánkat. nem tudjuk számon kérni, tehát ugye ez a egyházaknak a integritása, szuverenitása tiszteletben tartva csak kérni tudjuk, és hát, hogyha nemet kapunk, akkor azt elfogadjuk, de arra biztatok minden kollégát, hogy minél nagyobb számban állítsanak össze ilyen programokat, illetve ezeket vigyék véghez. És akkor még egyszer köszönetet fejezem ki mindenkinek, és azt gondolom, hogy és nem csak az itt lévőknek, hanem itt lévőknek a hozzátartozók is köszönetet kell kifejezni. Mikor a Hevér Zoltánnak a filmje bemutatásra került, akkor Bíró László püspök úr is ott volt, szót kapott, és hát ugye ő család pasztorációs püspökként is tevékenykedett, és hát nem tudott szó nélkül menni, hogy a kurzió munkatársának a családtagjait köszönje meg, hogy milyen áldozatokat hoznak azért, hogy elengedik a hozzátartozók ezt pénzt, szabadidőt, energiát nem sajnálva, bejönnek a börtönbe és segítik a büntetés végrehajtásnak a feladatait. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat, ahol most Szilasi Roland, a büntetés végrehajtás alezredese azt ismertette, hogy miért jó a börtönkurzió a reintegráció szempontjából. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az egyházi mozgalmaknak. Mindig Jézus legyen a középpontban. 14. Leó pápa a nagykáptalanokhoz. Elkötelezett megtérés, missziós lelkesedés, irgalmasság. Leó pápa az Île-de-France-i papok jubileumára. Életetek gyökerezzen Jézusban. A pápa kinevezte dr. Luigi Carbonét a Vatikáni egészségügyi igazgatóság élére. Leó pápa az egyházi mozgalmaknak. Mindig Jézus legyen a középpontban. 14. Leó pénteken audiencián fogadta a világi hívek egyesületeinek, az egyházi mozgalmaknak és az új közösségeknek a képviselőit a Vatikánban. Beszédében kiemelte a hierarchikus és karizmatikus ajándékokat, mint az egyház alapvető aspektusait.
Tenete sempre al centro il Signore Gesù.
14. Leó pápa pénteken arra buzdította a laikus egyesületek és karizmatikus mozgalmak vezetőit, hogy mindig tartsák az Úr Jézust a középpontban, útjuk során. Ez egy alapvető dolog, és a karizmák ezt a célt hivatottak szolgálni. A Szent Atya beszédet intézett a moderátorokhoz, a nemzetközi vezetőkhöz és a Szent Szék által elismert vagy alapított egyházi egyesületek küldötteihez, akik Rómában tartózkodnak a világiak, a család és az élet vatikáni dikasztérium által szervezett éves találkozón.
Alcune sono nate per condividere uno scopo apostolico, caritativo, di culto. Per sostenere la testimonianza cristiana in ambienti sociali specifici.
Beszédében Leó pápa különbséget tett az intézményes csoportok között, amelyeket valamilyen közös apostoli, karitatív vagy liturgikus projekt folytatására alapítottak, vagy a keresztény tanúságtétel támogatására hoztak létre egy meghatározott társadalmi környezetben, és az olyan csoportok között, amelyek karizmatikus ihletésűek, és amelyek a lelkiség és az evangelizáció új formáját hozták létre. Mind az intézményes, mind a karizmatikus alapításokat a kegyelemmel összefüggésben kell értelmezni. Az intézmény azért létezik, hogy a kegyelmet mindig felajánlhassák, és a karizmákat azért adják, hogy ezt a kegyelmet befogadhassák, és gyümölcsöt teremjenek. Az egyház tanítását követve, és II. János Pált idézve, Leó pápa azt mondta, hogy mind a hierarchikus, mind a karizmatikus ajándékok együtt lényegesek a Jézus által alapított egyház isteni mi voltához.
Unità e missione sono due cardini della vita della Chiesa e due priorità nel ministero petrino.
Leó pápa ezután az egység és a küldetés eszméjére fordította figyelmét, az egyház életének két alapvető aspektusára és a péteri szolgálat két prioritására. Ezek összefüggése miatt a pápa arra kért minden egyházi egyesületet és mozgalmat, hogy hűségesen és nagylelkűen működjenek együtt a pápával, mindenekelőtt ezen a két területen. Kiváltképpen arra szólította fel őket, hogy legyenek az egység kovászai, és mozdítsák elő az egész egyházban azt az egységet, amelyet saját szervezeteikben tapasztalnak. Majd a pápa felidézve saját missziós tapasztalatait, arra kérte őket, hogy mindig tartsák életben azt a missziós buzgalmat, amely saját lelki útjukat jellemzi, és arra hívta őket, hogy tehetségüket állítsák az egyház küldetésének szolgálatába. Beszédében Leó pápa emlékeztette hallgatóságát, hogy a karizmák a Krisztussal való találkozáshoz vezetnek, és segítenek az egyház építésében. Ebben az értelemben mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy kövessük Krisztust, aki kiüresítette magát, hogy gazdagítson minket. Akár ha egy apostoli cél elérésére, akár egy karizma megélésére egyesülünk, mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy másokat gazdagítsunk az önkiüresítés által, amit a pápa a szabadság és a nagy öröm forrásának nevezett.
Leó pápa a nagykáptalanokhoz. Elkötelezett megtérés, missziós lelkesedés és irgalmasság. Pénteken délelőtt közös kiagatáson fogadta Leó pápa a Ferences Világi Harmadrend, az Afrikai Missziós Társulat és a Vigasztaló Szolgái Lelkiségi és Szerzetesi Közösségek római nagykáptalanjainak résztvevőit.
Uniscano la contemplazione con cui aderiscono a Dio con la mente e col cuore e l'ardore apostolico con cui si sforzano di collaborare all'opera della redenzione.
A Szentatya mindegyik közösséget eredeti karizmájának újra megbecsülésére emlékeztette, és a zsinati tanítás jegyében kérte tőlük, hogy a szemlélődő imájukat kössék össze az apostoli szeretettel, amellyel a megváltó művéhez csatlakoznak, és Isten országát terjesztik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében a béke legyen veletek, köszöntötte a Szentatya a konzisztórium teremben összegyűlt vendégeit, külön kiemelve az egyes káptalanokon most megválasztott új legfőbb rendi előjárókat. A résztvevők közül a nagykáptalan keretében életük és az egész egyház életének fontos időszakában érkeztek erre a találkozóra. Ezért mindenek előtt imádkozzunk az Úrhoz, kérte a pápa, a rendi közösségekért és minden megszentelt személyért, hogy bármely szerzetes intézmény tagjai, mindenek előtt és egyedül Isten keresvén, a kontemplációt, mellyel szívvel lélekkel hozzá kapcsolódnak, kössék össze az apostoli szeretettel, mellyel a megváltó művéhez csatlakoznak, és Isten országát akarják terjeszteni. Idézett Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Perfecte Caritatis kezdetű zsinati konstitúciójából, amely a szerzetesi élet korszerű megújítását tárgyalja. Önök itt most három karizmatikus valóságot képviselnek, amelyek az egyház történelmének különböző időszakaiban születtek, különböző jellegű szükségletekre adott válaszként, ám mindig egyesülve és egymás kiegészítve Krisztus misztikus testének harmonikus szépségében. Leó pápa jelenlévők közül először a legrégibb alapításhoz, Szent Ferenc világi harmadrendjének 50 fős csoportjához fordult, amelynek kezdetei magára Assisi szentjére nyúlnak vissza, és amelyet később 5. Miklós pápa emelt rend rangjára az 1447-ben kelt bullájával. A ferences harmadrendiek 113. nagykáptalanján a közös élet, a képzés és a hivatások témáit tárgyalják, amelyek Isten nagy családjának egészét érintik. Fontos azonban, hogy a káptalani találkozó mottojába jelzett fogalomnak megfelelően a bűnbánati karizma fényében foglalkozzanak velük. Ez ugyanis arra emlékeztet bennünket, hogy Szent Ferenc szavaival élve, csak is a megtérés állandó útján tudjuk testvéreinknek a mi úrunk Jézus Krisztus illatos szavait felajánlani. Beszédek középső részében Leó pápa az Afrikai Missziós Társulat nagykáptalanjának 90 tagból álló közösségéhez szólt, amelyet 1856. december 8-án alapított tiszteletre méltó Melchior de Marion Brezillac püspök. Ez a missziós alapítás az egyház életének középpontjából fakad, ahogy azt Ferenc pápa írta az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában.
La storia del vostro istituto, cari fratelli, ben testimonia questa verità. La fedeltà alla missione.
A missziós társulat története jól tanúskodik erről az igazságról. A misszióhoz való hűség valójában azáltal, hogy idővel ezernyi nehézséget leküzdöttek a közösségeiken belül is kívül is, lehetővé tette számukra, hogy növekedjenek, sőt, a megpróbáltatásokból alkalmat és inspirációt merítve új apostoli horizontok felé forduljanak, Afrikában, majd a világ más részein. Ebben a tekintetben nagyszerű az alapító által rájuk hagyott buzdítás, hogy igehirdetéseikben maradjanak hűek az apostoli igehirdetés egyszerűségéhez, ugyanakkor mindig legyenek készek a kereszt dőrességét elfogadni, ahogy azt Pál apostol nevezi az első korintusi levelében. És így maradjanak egyszerűek és nyugodtak, még a világ értetlenségével és gúnyával szemben is. Szabadok mindenféle feltételhez kötéstől, mert beteltek Krisztussal, és képesek arra, hogy testvéreiket és nővéreiket a vele való találkozáshoz vezessék, mert hiszen egyetlen törekvés élteti őket, hirdetni az ő evangéliumát az egész világnak. Milyen nagyszerű jel ez az egész egyház és az egész világ számára. Végül Leó pápa a legújabban alapított intézet, a Paraklétosz vigasztaló szolgái rend 25 fős nagykáptalanni csoportját köszöntötte. Ők annak a léleknek a szolgái, aki a keresztség ajándéka által bennünk lakozik, és aki meggyógyítja quod est saucium, vagyis ami megsebesült bennünk, ahogyan azt néhány nap múlva a pünkösdi szekvenciában énekeljük majd. A gyógyító lélek szolgái. Ez volt Gerald Fitzgerald atya kívánsága, aki 1942-ben elindította a társulat munkáját a nehéz helyzetben lévő papok gondozására Pro Christo Sacerdote, Krisztus papjáért, ahogy a nagykáptalan mottója is jelzi. Azóta a világ különböző részein végzi alázatos, türelmes, tapintatos és diszkrét szolgálatát a mélyen sérült emberek közelében, olyan terápiás utakat kínálva számukra, amelyek az egyszerű és intenzív lelki, személyes és közösségi életet magasan képzett szakmai segítséggel ötvözik, a szükségleteknek megfelelően tagoltan. A vigasztaló szolgáinak a jelenléte egy fontos dologra is emlékeztet bennünket, mondta Leó pápa, nevezetesen arra, hogy mindannyian, bár arra vagyunk hivatottak, hogy testvéreink számára Krisztusnak, a lelkek orvosának segítői legyünk, elsősorban mi is betegek vagyunk, mi magunk is gyógyulásra szorulunk. Ahogy Szent Ágoston mondja, egy bárka képét használva, mindnyájunknak ebben az életben, mint egy halandóságunknak és gyarlóságunknak megfelelő repedések vannak, amelyeken keresztül ennek a kornak a hullámain át belép a bűn.
Il Santo Vescovo de Ipona propone un rimedio al male. Per vuotarci e non andare a fondo, dice, diamo mano a questa esortazione. Perdoniamo.
A hippói szentbiskup pedig gyógyít is javasol a bajra. Hogy üressé ne váljunk, és el ne merüljünk, mondja, bocsássunk meg. Bocsássunk meg, hogy mindenütt prébániáinkon, közösségeinkben, egyesületeinkben és mozgalmainkban, egy szóval mindenütt, ahol keresztények vannak, bárki megtalálhassa az irgalmasság oázisát. Kedves testvéreim, szólt végül immár mindenki ez a pápa. Köszönjük a látogatást, amely ma ebben a teremben az egyházat szépségének három fényű dimenziójában mutatja meg nekünk, amelyek a megtérés iránti elkötelezettség, a missziós lelkesedés és végül az irgalmasság melegsége. Köszönjük azt a sok munkát, amelyet végeztek szerte a világon. Megáldalak benneteket, és imádkozom értetek pünkös 9-ben, hogy Isten tervei szerint egyre engedelmesebb eszközei legyetek a Szent Életnek. Köszönöm nektek! Búcsúzott hálásan vendégeitől 14. Leó pápa.
Leó pápa az Île-de-France-i papok jubileumára. Életetek gyökerezzen Jézusban. 14. Leó csütörtökön üzenetet küldött a párizsi egyházi tartomány papjainak. A szöveg, amelyet a Notre-Dame székesegyházban tartott szentmisén Dominique Blanchet, Créteil püspöke olvasott fel, a közösségek iránti nagylelkű és fenntartás nélküli szereteten alapuló szolgálatra buzdít, amelyet a közelség, az együttérzés, a szelídség, az alázat és az egyszerűség jellemez, ahogyan a néhai Ferenc pápa gyakran emlékeztetett minket. A papok szentévi ünnepe és a Presbyterorum Ordinis kezdetű konstitúció 60. évfordulója alkalmából 14. Leó üzenetet küldött a párizsi egyházi tartomány papjainak, amelyet Dominique Blanchet Créteil püspöke olvasott fel. Az egybegyűltek erről az egyházi dokumentumról elmélkedtek a szentévi alkalmon. Csütörtökön az Île-de-France régió papjai 8 helyszínen gyűltek össze az egyházmegyéikben, melyeket lelki jelentőségük alapján választottak ki, hogy püspökeikkel együtt tanulmányozzák és elmélkedjenek a 6. Pál pápa által 1965-ben kihirdetett a papi szolgálatról és életről szóló Presbyterorum Ordinis kezdetű dekrétumról. Ezután a Notre-Dame székesegyházban gyűltek össze, hogy részt vegyenek a szentévi zarándoklaton, és késő délután együtt mutassanak be Szent Misét. A pápa arra buzdítja őket az alkalomra küldött üzenetében, hogy életük és szolgálatuk gyökerezzen Jézusban. Péter utódja testvéri üdvözletét Laurent Bernard Marie Ulrich párizsi érseknek, az Île-de-France, vagyis a Párizst körülvevő régió összes püspökének és a Notre-Dame székesegyházban szentmisére összegyűlt kedves papokhoz címezte. Leó pápa örömének ad hangot, hogy kifejezheti atyai szeretetét a papoknak és bátoríthatja őket, hogy folytassák szolgálatukat Isten rájuk bízott népe szolgálatában. 14. Leó annak a személyes kívánságának ad hangot, hogy ennek a célnak az eléréséhez a nehéz és gyakran próbatételt jelentő egyházi és társadalmi körülmények között, amelyeket tapasztaltok, arra hívlak benneteket, hogy életetek és szolgálatotok a Jézus iránti egyre erősebb, személyes és hiteles szeretetben gyökerezzen, aki barátaivá tett benneteket, és az örökké valóságig magához alakított benneteket, valamint gyökerezzen a közösségeitek iránti nagylelkű és fenntartás nélküli szeretetben, egy olyan szeretetben, amelyet a közelség és az együttérzés, a szelídség, az alázat és az egyszerűség jellemez, ahogyan Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket. Így hitelesek lesztek akkor is, ha még nem vagytok szentek, és megérintitek a távoli emberek szívét, elnyeritek bizalmukat, és elvezetitek őket a Jézussal való találkozásra. Leó pápa továbbá arra hívja őket, hogy ápolják a papi testvériséget, tartsák fenn a szeretet szoros kötelékét püspökeikkel, és szüntelenül imádkozzanak az egyház egységéért. Végül a Szentlélekhez fohászkodik, hogy segítsen a papoknak minden nap megújítani azt a nagylelkű ajándékot, amellyel a szentelésük napján az Úrnak ajándékozták magukat. A pápa a szűzanya oltalmát és Párizs összes szent papjának és püspökének közbenjárását kéri mindegyikükért, majd ezzel a lelkülettel a szívében adja rájuk apostoli áldását. A pápa kinevezte dr. Luigi Carbonét a Vatikáni Egészségügyi Igazgatóság élére. 14. Leó pápa dr. Luigi Carbonét nevezte ki a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának elöljárójává, amelynek feladata a vatikáni közegészségügy biztosítása. Dr. Carbone eddig ugyanennek a szervnek az igazgató helyetteseként szolgált, és Ferenc pápa személyes orvosa is volt, aki elkísérte a néhai szentatyát betegsége során. Az újonnan kinevezett igazgató augusztus 1-től tölti be a posztot. Dr. Carbone, Andrea Arcangeli professzor utódja, aki 2020. augusztus 1-je óta töltötte be az igazgatói posztot, és ebben a hónapban lesz 70 éves. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát, iszonytorkot, hullámok gyöngét homája függönyzi, valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszikafilológus, 1917-ben született Budapesten. Tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított, a nyugatban is a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kallimakhoz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től 1945-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét, és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezér alakja lett az új, Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni. Ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 1956 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeusz, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
Imája.
Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hadhatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel, híven higgyek te benned, Teremtőmben, szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet és a szent lélek erejével. Add, hogy tied legyek, és halálomig álhatatosan megmaradjak benned. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,